Áldás, békesség, sok szeretettel köszöntünk mindenkit az adventi csendes délutánok záró alkalmán. Azzal az örömüzenettel, ami az első karácsonykor lett ígérve. Íme a szűzfogan méhében fiút szül, akit Immánuelnek neveznek, ami azt jelenti velünk az Isten. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Kedves testvérek, köszönjük, örülünk, hogy elfogadták a meghívásunkat erre az alkalomra, és megkülönböztetett tisztelettel, szeretettel köszöntöm közöttünk Tóth Tamás nagy tiszteletű úrat.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az Úr Jézus Krisztus nevében. A mi segítségünk és a mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egyörök, igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked ezt a mai délutánt. Egyáltalán megköszönjük azt, hogy élünk, Uram. Megköszönjük a sok-sok velünk közölt jóságot és szeretetet, és megköszönjük, hogy azok közé tartozhatunk, akiknek az adventi időszakban valódi csendességük van. Mert szükségünk van csendre. Szükségünk van csendességre, hogy magunkba szálljunk, hogy számot vessünk az életünk dolgaival. És az a jó, hogy amikor ebben a csendben téged keresünk, várjuk, hogy szólj hozzánk, várjuk, hogy megérints bennünket. Szeretnénk ezen a mai délutánon is egészen közel kerülni hozzád, érezni a te atyai közelségedet. Kérünk, hogy szent lelked által légy most itt közöttünk, és áld meg a testvéreket. Áld meg őket, Uram, hogy nyitott szívvel hallgassák az igét. Egy kicsit a mindennapok gondjait ott az ajtón kívül hagyva, benned elcsendesedve, hát, hogy most fel tudjuk emelni a tekintetünket. Köszönjük, hogy ezen a mai délutánon nem csak a földiekkel, hanem az odafent valókkal is törődhetünk. És az odafent valóak igen drága kincsek, örök életnek beszédei, olyan dolgok, amelyek túlláthatnak bennünket az emberi élet határain. Átlátunk egy másik világba, átláthatunk abba a mennyországba, amely majd egyszer ránk vár a benned való hitáltal. Kérünk, mennyei atyánk, hogy szentelj meg és áld meg bennünket, és kérünk, hogy vállalj velünk közösséget, Uram. Megalázzuk önmagunkat. Én is megalázom magamat, Uram, te méltatlan szolgád. És kérlek, hogy a gyülekezet szíve pedig merjen megnyílni, hogy a szívük ajtaját tárják szélesre az ige előtt. Kérlek az Úr Jézusért, hogy hallgass meg könyörgésemet, és áld meg Isten tiszteletünket. Amen. Isten igéjét ezen a mai délutánon a Máté evangéliuma 25. részéből, az első 13 versből olvasom. Máté evangéliuma 25. részéből így szól hozzánk Isten szent igéje. Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa ama 10 szűzhöz, akik elő vevén az ő lámpásaikat kimenének a vőlegény elé. 5 pedig közülük eszes vala, és 5 bolond. Akik bolondok valának, mikor lámpásaikat elővevék, nem vívének magukkal olajat. Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vivének az ő edényeikben. Késvén pedig a vőlegény mindannyian elszunnyadának és aluvának. Éjfélkor pedig kiáltás lőn, imhol jó a vőlegény, jöjjetek elébe. És akkor felkelének mindazok a szüzek, és elkészítik az ő lámpásaikat. A bolondok pedig mondának az eszeseknek, adjatok nekünk a ti olajatokból, mert a mi lámpásaink kialusznak. Az eszesek pedig felelének mondván, ne talán nem lenne elegendő nekünk és néktek, menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak. Mikor pedig venni járnak vala, megérkezik a vőlegény is, akik készen valának, bemenének ővele a mennyegzőbe, és bezáraték az ajtó. Később pedig a többi szüzek is megjövőnek, mondván, Uram, Uram, nyisd meg minékünk, ő pedig felelvén mondta, bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek fia eljő. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, mielőtt belekezdenék az ige hasogatásába, szeretnék felolvasni egy gondolatot. Nagyon szeretem Vas Albertet, és a mostani Testvéteri Szövetség lapjának a hátulján olvastam ezt a pár gondolatot tőle, és valahogy annyira gyönyörűleg találtam, hogy úgy gondoltam, hogy az elején megajándékozlak benneteket ezzel a pár Vas Albert gondolattal. Minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket, hogy a gonoszság útja hova vezet. És ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek, a sötétség minden este korábban szakad alá, s minden reggel későbben távozik. Hideg támad, s befagynak a vizek, s a sötétség uralma lassan elkezdi megfojtani a világot. Mi emberek pedig megijedünk, s eszünkbe jut mindaz a sok rossz, amit elkövettünk az esztendő alatt, és amikor eljön a legrövidebb nap, a világosság angyala alászáll közénk jóságot keresni. Egyszerre mind meggyújtjuk a karácsonyfák gyertyáit, hogy az Úristen a alátekint fényt lásson a földön, s megbocsássa a bennünk lévő jó miatt a bennünk lévő rosszat. Nagyon szép gondolatok. Nem szeretem én sem ezt a hosszú, sötét napokat, és talán tényleg azért rövidülnek meg, hiszen az advent a bűnbánatnak az időszaka is, hogy az emberek egy kicsit magukban nézzenek, meglássák magukban a rosszat, és Krisztus Urunk segítségével próbálják mindezeket eltüntetni, kitakarítani az életükből. E pár gondolat után hadd kezdjem egy történettel. Egy lelki pásztor látogatott el egyszer egy idős gyülekezeti tagjához, aki nagy készülődésben volt, takarított. Mire ez a nagy készülődés? Hát, a fiam egy hete indult el Amerikából, és őt várom. Ó, kedves nénike, hát tudja, hogy hajóval érkezik, az nagyon hosszú idő, 60-70 napba is bele telik, amíg a fia haza fog érkezni. Miért tetszik már most készülődni? Azért, mert a fiam bár még nincs itt, de már úton van. Már jön, és mivel úton van, és mivel jön, nekem már készülődnöm kell. Kedves testvéreim, valahol azt gondolom, hogy mindannyiunknak készülődni kell. Mindenki másképp éli az életét. Az élet mindig hozza a példákat, például családon belül megtörtént az, hogy az egyik már nyugdíjas korban lévő férfi családtagunk kapott egy szívrohamot. A felesége következő héten megvette neki a temetésre a ruháját. Aztán 20 évig mindig azt várta, hogy mikor hal meg, a férje meg vidáman élte az életét. De az a 20 év, ahogy eltelt ennek az asszonynak, az nem volt valami jó. De van másik példa is, éppen a kórházból. Nemrégiben találkoztam egy 96 éves idős asszonnyal, és beszélgettem vele, hogy is került be a kórházba, és azt mondta, hogy 2 héttel ezelőtt ő még teljesen jó volt. Takarított, mosott, főzött, semmi gondja nem volt. És akkor egyszer csak lefogta magát, és leesett a lábáról. És akkor azt mondta nekem a néni, hogy hát én 2 hete jöttem rá, hogy megöregedtem. 96 évesen. Ugye elmosolyogtam magam, talán mind a kettő túlzás, és mind a kettő szélsőség, de abban biztos vagyok, hogy készülődni kell. És az advent pontosan erről is szól, mert az advent az nem csak egy olyan ünnep, ami visszafele mutat, a világ egy kicsit itt tévedik el, hogy egy valamikor a régmúlt időben megszületett személy egészen konkrétan Jézus Krisztus születése napjára készülünk, és akkor a legérdekesebb, hogy a legtöbb ajándékot ugye mégse ő kapja, hanem az advent az egy előretekintő ünnep is, hiszen Jézus Krisztus megígérte azt, hogy másodszor is visszajön. Kedves testvérem, ő már úton van. Jézus Krisztus eljövendő. És az a kérdésem, hogy készülődsz már arra, hogy Jézus Krisztus már jön. Jézus Krisztus már úton van. Karácsonyra se az utolsó pillanatba készülsz fel. Nem gondolom, hogy a szenteste előtt fél órával kezded el takarítani a lakást és megfőzni az ételeket. Már jóval előtte elkezdesz készülődni. És bizony nagyon fontos dolog, hogy készülnünk kell a megváltó fogadására, mert már jön. Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. Ez ma is ugyanúgy érvényes és igaz. Tehát mivel sem a napot, sem az órát nem tudjuk, ezért nem érdemes számolgatni. Hanem nagyon fontos, hogy készen legyünk. Nem szabad abban az illúzióban ringatni magunkat, nagyon sokan vannak így a világban, hogy ahogy ráérek, még majd az Isten dolgaival foglalkozni később is. Hallok olyan embereket, akik azt mondják, hogy majd, ha megöregettem, akkor ráérek templomba járni, ráérek az Isten dolgaival foglalkozni. Aztán azt látom, találkozok velük az utcán, hogy hogy telnek a nyugdíjas napok. Ó, hát semmire sincs időm. Reggeltől estig mindig valamit csinálok. És az a szomorú, hogy amikor rájuk nézek, meg beszélgetünk, érződik, hogy időskorban sincsen idő az Istenre. És ettől mindig szomorú vagyok. Hogy sokan, akik megígérik, és még sincsenek készen, vigyázzunk, hogy ne csak a földiekkel, hanem az odafent valókkal is törődjünk. Az életünk leges-leges legfontosabb kérdése az, hogy hol fogjuk eltölteni az örökké valóságot. Valaki egyszer ezt úgy mondta, hogy amilyen állapotban megáll a szíved, abban az állapotban maradsz az örökké valóságban. Ha úgy fog megállni a szíved, hogy Krisztusban van, és Krisztus ott lakozik a szívedben, akkor az örökké valóságot is vele fogod tölteni. De hogyha úgy fog megállni a szíved, hogy nincs benne az Úr Jézus, és nem tértél meg hozzá, akkor az örökké valóságot is nélküle fogod eltölteni. És ezek nagyon komoly kérdések. Mert valaki egyszer azt mondta, hogy az embernek a sír feliratán 2 dátum van. Egy kezdő és egy záró dátum. És van közötte egy kötőjel, az azért nagyon fontos a kötőjel, mert az az életünk, hogy hogyan éltünk le egy teljes életet. És aki ezt elmondta, az azt mondta, hogy ezzel be is fejeződött az egész. De mi keresztények hiszük és valljuk, hogy az utolsó dátum után is van egy kötőjel, és ez az örökké valóságra mutat. És nagyon fontos, testvérek, hogy foglalkozzunk Isten dolgaival, vigyázzatok, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát. Sőt, a saját magunk idejét sem tudjuk. A 10 szűz példázata mit tanít nekünk ezekről a dolgokról? Azért szeretem Jézus Krisztust, mert mindig nagyon érthető módon magyarázta el Isten országát. Sokszor mi lelkészek, hogy hajlamosak vagyunk a kánaáni meg egyéb nyelvezetre. Egy korabeli mennyegző szokásait mutatja be, és ezen keresztül beszél Isten országáról. Mi is nagyjából azért tudjuk azt, hogy hogyan zajlik egy esküvő. Bár tájegységenként vannak a szokásokban különbözőségek, mégis úgy nagyjából egy magyar esküvő, hogy hogyan folyik le, ezt tudjuk. Hogyan folyt le egy zsidó esküvő? Az a forrás, amit megtaláltam ebben, nagyon érdekes. Valakinek már az esküvője egészen fiatal korában gyerekkorában úgymond elkezdődött, hiszen annak idején szokás volt, hogy megegyeztek már gyerekkorban a szülők, hogy az én lányom lesz a te fiadnak a felesége, most izgultam, hogy jól mondjam, a felesége, és ez már egészen kicsi kortól elkezdődött. Aztán azért olvastam ilyet is, hogy van egy ilyen szokás, hogy lehet találkozni egymással egy órát azoknak, akik el vannak jegyezve egymással, és az alatt az egy óra alatt eldönthetik, hogy a másik szimpatikus vagy nem. De mindenképpen nagyon komolyan vették a jegyességet. Annyira komolyan vették, hogy a jegyességnél legalább majdnem körülbelül egy évnek el kellett telnie jegyességben, mert itt ez idő alatt derült ki az, hogy a menyasszony nem várja esetlegesen babát. Tehát, hogy tisztán megy-e a házasságba, vagy nem. És nagyon fontos volt, mert nagyon komolyan vették, tudjuk, hogy a Mózes törvényei szerint, aki házasságtörést követett el, azt egyszerűen megkövezték. Nagyon szigorú törvények voltak. Azért nem baj, hogy olyan szempontból eltöröltük, hogy hány megkövezés lenne ma. De higgyük el azt, hogy nagyon komolyan vették, és éppen Mária esetében látszik ez jól, hiszen Mária a Szentlélektől fogan, és ugye ott is megtörténik az, hogy József észreveszi, hogy a jegyesség alatt a kedvese babát vár, és bizony Józsefnek a jó szándéka meg Isten rásegítése az állam által kellett ahhoz, hogy Mária elkerülje azt az ítéletet, ami Izrael népében egy teljesen bevett szokás volt. És nagyon fontos, hogy amikor mindez az egész korszak lezáródik, akkor elkezdődik az esküvői, mennyegzői lakoma, amelynek a napját eltöltötték a tánccal, és este kezdődik a valóságos mennyegzői lakoma. Fáklyafény mellett kísérik a menyasszonyt a vőlegény apjának a házába, és követ jelzi a vőlegénynek az érkezését, többszöri feszültség fokozása érdekében, többször elhangzik az, hogy már jön a vőlegény. Nagyon izgalmas lehetett. A koszorús lányok, a szüzek egyedül hagyják a menyasszonyt, és fáklyával mennek a vőlegény elébe, aki végül a barátai élén jelenik meg, és így kísérik be a mennyegzőre. A vőlegény a menyasszony szülői házába érkezik, és az itt töltött idő egy különös alkuval telik el. Ugyanis meg kell egyezniük a menyasszony legközelebbi hozzátartozóival az őt megillető ajándékokról. És ennek az alkunak, hogy ez mennyi ideig tart, ennek tétje volt. Ugyanis, hogyha nagyon rövid időn belül megegyeztek a menyasszonyról a vőlegény és az örömapa, akkor az azt jelentette, hogy olyan túl sokat nem jelent, vagy nem ér az apának a lánya. Ha viszont hosszú ideig tartott az alkudozás, akkor az azt jelentette, hogy nagyon értékes az apának a lánya, és bizony nagyon nehezen adja oda. Gondoljátok el, hogy a vőlegény ott küzd egész éjszaka a menyasszonyért, és az örömapa pedig olyan nehezen adja neki oda. Drága árat kér érte. Ebben a történetben mindenképpen, hiszen igen sokat késik a vőlegény. Már elmúlik éjfél, mire megérkezik. Drága árat kértek a menyasszonyért. Hadd idézzek a jelenések könyvéből. Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, és a mindenható, örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget neki, mert eljött a bárány mennyegzője, és az ő felesége elkészítette magát, és adatott annak, hogy felöltözzék tiszta, ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei, jelenések könyve. A Biblia nagyon sokszor használja ezt a képet, a vőlegény Jézus, a menyasszony pedig az egyház. Miképpen Krisztus is szerette az egyházat, önmagát adta azért, mondja az Efézusi levél, vagy a János evangéliumából mindannyiunk által ismert ige, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Drága árat kért az atya a mennyasszonyért, testvérek, a vőlegénynek az életét kérte. A vőlegénynek az életét. Jó Sándor az egyik prédikációjában így ír erről. Azután véresre korbácsolják a mi urunkat, a tövisből készült koszorút nyomják a fejére, hogy kiserkenjen a vér. Azután jön a kereszt, és itt már minden csupa vér. Átszögezik a kezét, a lábát, és egy katona lándzsával beledöf az oldalába. Vér, vér, mindenütt csak vér. De megfizette az árat. És jön Jézus a mennyasszonyáért, az egyházért. És testvérek, azért jön a vőlegény, hogy az örökké valóságba vigyen el bennünket. A vőlegény annyira szerette az ő mennyasszonyát, hogy az életét adta oda érte. És ez úgy szíven üti az embert, hiszen az egyház mi vagyunk. És ezt úgy is mondhatom, hogy a vőlegény életét adta értem. Hogy össze tudjunk házasodni az örökké valóságban. Vannak jelek, mert jön a világ vége, és jön majd a vőlegény, hogy az örökké valóságra vigyen el bennünket. Azt mondjuk, hogy sem a napot, sem az órát nem tudjuk, hogy mikor történik ez meg. De jelek vannak a világban, testvéreim. Csak egy párat belőlük. Például Izrael népének az újraegyesítése. Ez egy komoly jele az utolsó időknek. Vagy mondhatom azt is, hogy hirdettetik szerte világon az evangélium. Ez is ugye megtörténik. Óriási természeti, társadalmi, politikai krízisek a világban. Gondolom nézünk híreket, meg hallgatjuk a híreket. Az utolsó időkben megnövekszik a tudás. Nagyon sokáig az ember lovaskocsival ment, meg szántott a lóval, meg mind. Nézzük meg, hogy ahhoz képest hova fejlődött az emberiség. Mekkora ugráson mentünk keresztül, testvérek. És nagyon fontos dolog, hogy itt vannak a krízisek. Kit ne izgatna a migráns helyzet, a háborúk hírei, a földrengések hírei, a katasztrófák hírei. Számtalan bibliai tanító azt mondja, hogy idő már nincs sok, testvérek. Megoldhatatlanak tűnő problémák, globális válságok, és az emberek sokszor szoronganak. Szoronganak, miközben hallgatják ezeket a híreket. És mi is szoktunk szorongani, hogy mi lesz. Mi lesz ezzel a világgal? Mi lesz velünk? Idősek sokszor mondják, hogy mi lesz, apukám mindig azt mondja, hogy mi lesz már velem, ez nem érdekes. De veletek, fiam, mi lesz? Meg az unokáimmal mi lesz? Mi lesz veletek? Mi lesz ezzel a világgal? Mit csinálnak az emberek? Lehet, hogy te is. Ma nagyon sok ember egyfajta létfeledésbe merül bele, testvéreim. A média és a szórakoztató ipar által kínált virtuális valóságba menekülnek bele. A test kultuszába, a testiség kultuszába menekülnek bele. És nagyon sokan egy ilyen illuzórikus világba élnek és menekülnek. A telefonba, a tévébe, hogy ne lássuk, hogy mi folyik itt körülöttünk. És ennél jobban, mint most, a szórakoztató iparnak sose ment. De ettől a homokba dugott fejektől nem állnak le a folyamatok, és a világ halad a maga útján. Jézus Krisztus pedig jön. Jön, mint éjszaka a tolvaj. És nekünk készülődnünk kell, és készen kell lennünk az ő jövetelére. Ugye a tolvajok nem szoktak bennünket feltelefonálni, hogy éjjel kettőkor lesz a betörés, tessék várni, ugye? A tolvaj az úgy jön el, hogy észre sem vesszük. És nekünk nagyon fontos dolog, hogy legyünk éberek. Alapvető kérdések felé, és az egyház felé, hogy mit csinálunk, testvérek? Alszunk, vagy készülődünk? Alszunk, vagy várjuk a messiást? Alapvető kérdés, hogy megbecsülöd-e a vőlegénynek az áldozatát? Hogy komolyan veszed-e azt, amit ő értettet? Megbecsülöd-e Jézus Krisztust, vagy elaludtál ezzel a világgal? Mert ez a világ alszik, az egyház egy része elaludt, szekuralizálódott, összeolvadt a világgal, és nagyon sokan világias gondolkozásúvá váltak az emberek, még az egyházban is. És ez nem jó, mert elterelődik a figyelmünk. A templom nagyon sokaknak csak az ige, és a templom és az ige csak a lelkiismeret vészkijárata. Hogy valamit azért Isten fele is tennünk kell. És ez nem jó, testvérek. Nem szabad aludnunk, nem szabad jobban szeretnünk a világot, mint Jézust, mert vagy őt szereted, vagy a világot. És ne felejtsd el, hogy a vőlegény életét adta oda a mennyasszonyért. Ő nagyon komolyan gondolta ezt a kapcsolatot. Készülődünk, és az a kérdés, hogy ér-e annyit számunkra Jézus Krisztus, hogy a szívünkbe fogadjuk őt? Ér-e annyit? Ez az életünk legfontosabb kérdése. A vallásos élet, a megszokott vallásos élet, testvérek, az önbecsapás. Higgyétek el, a szív embere, a Jézus szerető ember, a megrendülése, Jézusnak a szívbefogadása, ez a legfontosabb dolog. Késik a vőlegény, de jön, és a vőlegény nem marad el. És higgyétek el, hogy nagyon fontos dolog, hogy nehogy úgy járunk, ahogy a szüzek közül azok, akik bolondok voltak, hogy bezárják az ajtót, és azt mondják majd nekünk, hogy nem ismerlek benneteket. Volt egyszer egy nagy utazó, az volt a jellemzője, hogy ez a férfi minden utazására felkészült. Volt egy szolgája, mindig adott neki egy listát, hogy mit kell bepakolni. Tényleg nagyon precízen mindig felkészült minden útra. És azt mondta a szolgájának, hogy ha lesz olyan, hogy úgy indulok el egy nagy útra, hogy nem készülök fel, akkor nyugodtan mondhatod nekem azt, hogy bolond. Eltelt az egész élete, mindig precízen utazott. De egyszer ez az ember megbetegedett, és azt mondták az orvosok, hogy ez a betegség, ez halálos. És ott feküdt az ágyában, és oda ment hozzá a szolgája, és azt mondta neki, hogy ne haragudj, kedves gazdám, de most mondom neked azt, hogy te egy bolond vagy. És mondja neki, hogy hát miért mondod ezt? Nem látod, hogy milyen állapotban vagyok? Azért mondom, mert az életed legnagyobb utazására indultál el, és azt látom, hogy nem készülődsz semmit sem. És tudjátok, hogy nagyon fontos dolog, hogy készülődjünk, és nagyon fontos dolog, hogy lássuk ezeket. Sokféleképpen lehet állni az élet dolgaihoz. Talán sokszor mondod magadban reggel, amikor felkelsz, hogy megint eltelt egy nap. Már megint idősebb lettem. Megint nehezebb. Hogyan is lesz? És valahol sok ember így bosszankodik azon, hogy elmúlik, eltelik az idő. Egyszer valaki azt mondta, hogy ő is így élte az életét, mindig bosszankodott azon, hogy már megint elmúlt az idő, már megint elmúlt egy nap, már megint öregebb lettem. Ugye van egy ilyen mondás, hogy sose bosszankodj azon, ha megöregedtél, mert sokaknak ez nem sikerült. De ettől azért én jobbat tudok mondani. Ez az ember úgy fordította meg az életét, hogy azt mondta, hogy átfordította a gondolkodását. És tudjátok, hogy hogyan? Azt mondta, hogy minden egyes nappal, amikor felébred és öregebb lett, megtanult hálát adni, hogy megint egy nappal közelebb van az ő megváltó Krisztusához, és onnantól kezdve minden reggel így kelt fel. Uram, megint egy nappal közelebb vagyok, mert tudom, hogy az út végén ott vársz engemet. Tudom, egy asszony mondta ezt a kórházban, mikor ott sokan beálltak köré, és nagyon rossz állapotban volt. Azt mondta, hogy engem ne gyászoljatok, ne sírassatok, mert én most itt le fogom csukni a szemem, és amikor újra felnyitom, én a megváltó Jézusnak a karjaiban leszek, és ott találom magam. Szóval ez is egy hozzáállás kérdés. Félig tele van a pohár vagy félig üres, de egyébként azóta én is így élem az életemet, hogy Uram, megint egy nappal közelebb vagyunk. És még egy gondolat, amit nemrégiben olvastam egy napi áhítatban. Nem tudom, hogy olvastál-e már úgy könyvet, testvérem, hogy nagyon izgalmas volt a könyv, és már majd lerágtad a körmödet, hogy mi lesz, és elkövetted azt a idézőjelbe vett, de mégis szentségtörést, hogy ellapoztál gyorsan a könyvnek a végére, és elolvastad, hogy hogyan fejeződik be. És utána visszamentél a 43. oldalra, és már nyugodtan olvastad a könyvet, hát tudtad, hogy mi lesz a vége. Hát ha már csináltál ilyet, lehet, hogy egy kicsit a könyvvasásnak ez nem hasznos, de testvérek, hát mi keresztény emberek vagyunk, és úgy éljük az életünket, hogy egy dolgot biztosan tudunk. Azt, hogy holnap mi lesz, azt nem biztos, hogy tudjuk. De azt tudjuk, hogy az életünk végén mi fog történni, mert a Szentírás által, Jézus Krisztus által, a prédikációk által már régen elmondatott számunkra, hogy az út végén ott vár bennünket Jézus Krisztus. Ha a szíved telve van vele, és ez annyira megnyugtató, hogy az életem regényének a végét már tudom. Addig, hogy mi történik, azt még nem, de a végét már tudom. És ez engem is sokszor megnyugvással tölt el. Nem csak időseknek szól ez, fiataloknak is. Mikor elindulok Budapestre, az M3-ason kell mennem, és hallom előtte nap, hogy tömegkarambol volt az M3-ason. És akkor úgy sokszor belegondolok, hogy mi lett volna, hogyha én vagyok benne ebbe a tömegkarambolba. És annyi megnyugvás mindig van bennem, hogy mivel a szívem telve van az Úr Jézussal, ezért, hogyha ott hirtelen egyszer megáll, akkor a végét tudom. A többit azt nem. És ez adjon nektek is reménységet, hogy minden nappal közelebb kerültök. Az út végén ott vár bennünket, a regény vége megvan. És vigyázzatok, és legyetek készen, mert nem tudjátok, hogy mikor jön el az a nap. Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek fia eljő. Egyetlen egy módon lehet kivédeni, hogy állandóan készenlétben vagyunk, vagyis hitben vagyunk, és így éljük az életünket, és akkor nem ér bennünket semmi meglepetés. Úgy legyen. Amen. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük a tíz szűznek a példázatát, amely figyelmeztet bennünket is, hogy készülődjünk, és hogyha valaki megkérdezi tőlünk, hogy mikor kell megtérnie, akkor csak azt tudjuk mondani, hogy ahhoz, hogy biztonságban legyen, ahhoz most, ahhoz ma kell megtérni az Úr Jézushoz. Mert látjuk azt, hogy mennyire törékeny a mi életünk, Uram. Olyanok vagyunk, mint egy törékeny cserépedény. Sokszor éreztük magunkat életünkben így elpusztíthatatlannak, erősnek. Aztán az ember, ahogy bölcsebb lesz, rájön arra, hogy vigyáznunk kell magunkra is, meg arra is, hogy ne csak a földiekkel, hanem az odafent valókkal is törődjünk. Mert valaki onnantól kezdve, hogy megvásárolta az ő mennyasszonyát a Golgotai kereszten, az a valaki az Úr Jézus Krisztus elindult már. Úton van, már jön, és már nekünk el kell kezdeni takarítani, el kell kezdeni megvallani a bűneinket, kitakarítani a belső szobánkat, átadni az életünket annak, aki jön. Kérlek, Uram, add, hogy hűséges szolgák tudjunk lenni. Imádkozom az itt lévő testvéreimért. Köszönöm az éveiket, amiket adtál nekik. Köszönöm, hogy ismered őket, Uram, egyen-egyenként. Tudod a felkelésüket, a lefekvésüket. Tudod, hogyha van betegségük, vagy hogyha a szívüknek valami fájdalma van, mindent tudsz róluk, Uram, és egyet még inkább tudok, hogy nagyon-nagyon szereted őket, hiszen Te vagy az ő mennyei édesatyuk. Uram, kérlek, hogy áld meg őket, segítsd őket a mindennapokban, a fizikai dolgaikban, mozgásban, minden egyéb dologban, a szellemiekben, és imádkozunk azért, hogy ebben az adventi időszakban is legyenek csendes órák, bibliaolvasós, imádkozós, gyülekezetbe járós időszakok, amikor is az ember így magába száll, és rendezi a dolgát veled, Uram, mert mindannyiunknak meg kell békélnünk veled, és mindannyiunknak el kell jutni, hogy befogadtassunk az atyai házba. Mindannyiunknak itt a földön meg kell szereznünk már a mennyei állampolgárságot is. És ez a mennyei állampolgárság, ez a legfontosabb, hogy ez meglegyen, és hogy rajta legyen a pecsét, Jézus Krisztusnak a vére. Áld meg, Uram, ezt a gyülekezetet, áld meg, Uram, az itt lévőket, add, hogy egy közösség, testvéri közösség lehessenek, hogy nagyon tudják szeretni egymást, Uram, hogy ki tudjanak szakadni ennek a világnak a lelkületéből, és a Krisztus indulata legyen mindnyájuk szívében. Áld meg, Uram, a betegeket, az elesetteket, áld meg, Uram, mindazokat, akik már megtaláltak téged, és imádkozunk azokért, akik keresnek téged, de még nem jutottak el egészen a közeledbe. Kérlek, áld meg a gyülekezet vezetőit, lelki pásztorait, gondnokait, presbitereit, az egész közösséget, hogy itt minden, Uram, a Te dicsőségedre történjen. Jézusért kérünk, hogy áld meg magyar hazánkat és népünket, ezt a háborgó világot, Uram, és áld meg az emberek szívében a várakozást, mert Jézus jön, Jézus már úton van. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Úr. Vegyétek az áldást. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.